Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. Mark Twain közismert regényéből, a Tom Sawyer kalandjaiból készült családi musical a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, a vajdasági Puskás Zoltán rendezésében, aki már negyedik alkalommal dolgozott a társulattal. Most a 19. századba egy Mississippi partján fekvő falucskába, St. Petersburgba viszel bennünket, hogy elmeséljen egy felnövés történetet, és megmutassa a társadalom máig érvényes visszásságait. Kisiskolás koromban olvastam a regényt, most újra elővettem, hogy lássam a szerteágazó történetből, mennyit tud érvényesíteni egy szigorú szerkezetű musical. Mark Twain főhőse, Tom Sawyer egy leleményes kamasz, aki mindenáron meg akarja úszni az iskolába járást, és az őt nevelő nagynénje, Polly néni által kirótt feladatokat. Legjobb barátja Huckleberry Finn, egy árva fiú, akit az sincs ki móresre tanítson, és akivel a legképtelenebb csíntevéseket követik el. Közben Tomnál beköszönt az első szerelem is, meg kell harcolnia Becky kegyeiért. Puskás Zoltán tervezte az előadás díszletét is. Mintha egy csodálatos erdő közepén lennénk, magasra nőtt fák között, a szabadság világában. Közben a falu zárt közössége szűklátókörűsége miatt észre sem veszi ezt a szépséget. Reggeltől estig egymás cselekedeteig lesik, tele vannak előítéletekkel, a nyájszellem törvényszerűségei mentén működnek. Niggereznek, tolerálják a Ku Klux Klan létét, és annak ellenére, hogy sok időt töltenek templomban, lelkesen várják a bűnösök kivégzését. A gyermeknevelés gyakran pofokosztogatásában és elnadrágolásban merül ki, pedig szeretik a lurkókat, csak nem beszélik a szeretet nyelvét. Tom és Huck egy éjszaka gyilkosság szemtanúja lesz a temetőben. Félelmükben úgy döntenek, nem árulják be az elkövetőt, Indian Joe-t. Tom igazságérzete azonban nem hagyja, hogy a szerencsétlen alkoholista néger, Muff Potter bűnhődjön, és megmenti a férfit. Ahogyan magára vállalja Becky helyett a tiszteletes anatómia könyvének tönkretételét is, vagy amikor eltévednek a barlangban, az utolsó falat ételt is átnyújtja a lánynak. Tom Sawyer jó gyerek, akkor is, ha másokkal festeti le a kerítést, vagy furfanggal megszerzi a templomban felmutatandó színes cédulákat. Ezek a gyermekek kemény világban edződnek, és gyakran szembesülnek a felnőttek rossz, igazságtalan döntéseivel. Tom az iskolatársait folyton átejtő csintalan fiú tisztességessé edződik ebben a közegben, Huckleberry Finn pedig úgy dönt, elhagyja a falut, és nem fogadja el az általuk megszerzett kincs felét. Puskás Zoltán rendező keretszerkezetet szánt az előadásnak. Tom kétszer tűnik el, kétszer siratják temetésen. Ezek közé a temetések közé sűrítődik a regény által felvetett minden probléma. Az előadás játékos és szórakoztató, de komolyan el is gondolkodtató. Nem volt szép világ a 19. századi Szent Petersburg, nem szép a mai 21. századi világ sem. A színpadi adaptációt Lénárt Róbert készítette el pár éve egy vajdasági vizsgaelőadás kedvéért. mennyit bír meg Mark Twain művéből a musical műfaja, és Puskás Zoltán rendező mit kívánt felmutatni, hangsúlyozni ebből a történetből. Puskás Zoltán, akit mindenki Pusinak szólít.
Nálunk a történet onnan indul, a regénynek a felétől kb. Ez való igaz, de az a baj, hogy nem lehet mindent megtartani, mert műzikelnek ugye vannak szabályai. Mi úgy éreztük, hogy ezek a fontos dolgok. A kerítés, festés az a központi dolog a regényben szerintem. Cédulák, a macskás sztori, a temetőbe, és hát ugye kiemelni és erősíteni ezt a fajta rasszizmust, ami korunkra jellemző. Nem könnyű úgy musicalt írni, vagy beszélni egy darabon belül, ami ugye adaptálódik egy regényből, hogy aztán valamilyen szinten megmaradjanak a fontos momentumok is, de hát ugye a mai korra legyen valahogy átvetítve. Én mindig azt mondom, hogy valahogy muszáj, hogy találkozzon a mostani nézővel. Nagyon sok csintevés van még a regényben, de maga a felnőtté válás, maga a gyilkosságnak a megélése, maga a kitaszítottság, maga az elvágyó, de mindez, ami szerintem mai korra is jellemző, nem biztos, hogy épp most a döglött macskával fog foglalkozni a mostani fiatal vagy a néző, de hogy elég fontos momentumok, halállal való egyfajta találkozás, és aztán ugye a valós halállal való találkozás. Ezt 2017-ben kezdtük írni, vagy írta igazából a Lénárd. Én már nem tudom, hogy pontosan miért ezeket választottuk.
Az is számít, gondolom, hogy milyen csapat számára szánod az adaptálást.
Igen.
Milyen képességek vannak, hány tagú a csapat, akivel színpadra fogjátok vinni. Úgy hallottam, hogy például nem volt eredetileg Polly néninek külön dala íródott mostanra, igen. Tehát, hogy sok mindent változtattál le azért, mert most jössz egy kőszínházhoz, viszonylag népes társulathoz, és sokkal több mindent meg lehet csinálni, mint mondjuk tanuló diákokkal, igen, akik éppen végzik az egyetemet.
Polly néninek az akkori szövegkönyvben volt dala, akkor viszont azért nem akartam neki adni dalt, mert ha a többi felnőttnek nincs, akkor értelmetlen az, hogy akkor őnek egyedül miért van dala. És ezért került be még az Indian Joe dala, és ezért került be még a szellemes dal. Ezeket azért tartottam fontosnak, mert egy olyan társulatról van szó, aki jó is énekel, azon kívül jó színészek, de kellett még dal, így is 12 dal van. Általában a musicalben mindig kb. A fele a próza és fele a zene, de most itt ez nem így van. 40 perc a zene, még így is, és 1 óra a prózai része. Úgyhogy ezért muszáj volt még 3 dalt tenni bele, hogy aztán legyen neki egy lüktetése.
Erős Ervin és Klem Dávid megint nagyszerű zenét írt, a Godspell-től a tipikus musical dalokig, lírai balladákig és rappig több műfajt felvonultat az előadás. A dalszövegek nagyon mai nyelvezetűek, az egész előadás úgy őrzi Mark Twain világát, hogy közben közelít a miénkhez.
Muszáj megfogalmazni, hogy például most a 21. században mi az, ami nagyon fontos, és mi az, ami a fő momentuma a mi darabunknak. Aktuál dolgokat hogy lehet még esetleg belecsempészni egy-egy mondattal, vagy utalni az amerikai politikai helyzetre, vagy az amerikai népre, vagy épp az elnökre. Igen, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert elviszi az egészet egy politikai színház felé. Ezt egyetemben a fölnőttek fogják érteni és reagálni ezekre a dolgokra. Ugye mindig meg kell találni, hogy számunkra ki a mostani Tom Sawyer. Viszont azt még nem szerettük volna, hogy annyira átírjuk a darabot, hogy aztán 100%-osan maivá tenni, mai jelmezekkel, stb., hanem kettő között megtalálni ezt az arany középutat. Mert ugye megvan a regénynek a bája, a szépsége, a keménysége, tehát minden megvan neki, de nem egyszerű és nem biztos, hogy mindig az embernek sikerül, mert én is ugye nézem már sokadjára az előadást, és aztán gondolkodok, hogy lehet, hogy túl lőttünk a célon, túl fekete az egész, elég kemények a jelenetek. A dalszövegek se az a nagyon könnyű lilaködös, rózsaszín dalszövegek. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy nagyon könnyednek megélni ezt a darabot.
Ledenyák Andrea díszlettervező figyelembe vette azt, hogy kispénzű, egyszerű emberekről van szó, ezt a szereplők ruhája is képviseli, kivételt képez az egyetlen jómódú lakos, Douglasné, neki szép, elegáns ruhája van. A koreográfus Gyenes Ildikó soha nem kíméli a színészeket, ha potenciált lát egy társulatban, kemény, látványos mozgáskincset társít a produkcióhoz, a nézők legnagyobb örömére. Ez alkalommal úgy alakult, hogy Gyenes Ildikónak hamarabb el kellett utaznia, így nagyon gyorsan készült a Tom Sawyer koreográfiája, utána pedig hiányában tökéletesítették azt.
Ezt ilyen rekordidő alatt, ezt 9 koreográfiát 2 hét alatt rakták fel, de nem is úgy, hogy dupla próbákkal, hanem napi 3 óra volt az a csúcs. Nem beszélve a szabad napok kiestek, hát mondjuk bő 10 nap alatt, maximálisan. A Gyenes úgy ment el, hogy nagyon jó a csapat, nagyon alázatos, nagyon figyel, és jól is csinálja a dolgát, és meg is dicsérte őket, úgy is ment el, hogy le a kalappa a társulat előtt, iszonyatosan profin állnak hozzá, és ugye nehézsége az volt, hogy egymás után jöttek a koreográfiák, és még az egyik nem állt be, már jött a következőnek a tanulása, és akkor így, de utána én nem hagytam őket, minden nap átvettük, hogy kondíciót is kapjanak, meg hogy ugye beálljon a lábukba. Mert először a matek mindig ugye, kettőtől balra, és amikor már az megvan, automatikusan beáll a lábba, akkor már működnek. Iszonyatosan jól mozgású társulat szerintem. Szuggesztén kell előadni ezeket a mozgásokat, meg a dalokat, mert akkor nem látja a néző, hogyha vannak is hiányosságok, hogy esetleg a koreográfiában mondjuk 80%-a van meg, de az a 20 apró dolog, ami egy táncosnál megvan, nem fogja érdekülni a nézőt, meg engem sem, meg senkit, hogyha az megvan támasztva jelenléttel és energiával, de le a kalappa előttük ilyen szempontból is. Tom Sawyer szerepét Marosán Csaba színművész játssza. Benne eleve van valami abból az ártatlanságból, tisztaságból, amelyet a gyermekszereplő megkíván. Ráadásul saját gyermekkorának történései ihletforrásként szolgálhatnak a karakterhez. Hozzá képest a Szűcs Ervin alakította Huckleberry Finn érettebb, őt az árvák magánya, gyökértelensége edzette kis felnőtté. A köztük lévő hasonlóságok, a kíváncsiság, a bevállalóság avatja őket barátokká, és a különbségek miatt erősebb Huckban az elvágyódás. Most arról beszél Puskás Zoltán rendező, hogy miért Marosán Csaba lett Tom Sawyer. A dzsungelben volt főszerepe utoljára nálam, ott is a felétől, amikor már fölnőtt Mowgli a szereplő. Amikor arról volt szó a Tompa Gáborral, az igazgatóval, hogy Tom Sawyer, abban a pillanatban valahogy úgy éreztem, hogy ő. És őszintén nem tudom miért, nem volt azért, mert szeretem, nem szeretem, vagy szimpatikus, nem szimpatikus, mert valamit ő benne megváltozott a Tom Sawyer-esség, hogy nagyon jó indulatú ember egyébként, ő a privátba, és valahogy ez annyira véletlen találkozás a szereppel és a magánéletével, hogy tényleg nagyon sokat dolgozott a Csabi, nagyon-nagyon tisztességesen csinálta és mindenki, de hogy ő nagyon meg akarta oldani ezt.
Lássuk, mit gondol Marosán Csaba színművész arról, hogy van hasonlóság az ő gyermekkora és a kis Tom élete között, és ezért könnyebb volt otthonosan mozognia ebben a szerepben.
Az az igazság, hogy én mindig köszönöm a sorsnak, a fennvalónak azt, hogy csodás gyerekkorom volt. 7 gyermekes családba születtem, és tényleg mindig szajkózom, de ez egy óriási alap volt az egész jelenkori életemet is nézve, mert szerencsés vagyok így módon, hogy hiába vártam a sürgalmot, mert nem hullott le. Másoknak lehet lehullott, de én igazából tényleg egy Tom Sawyer voltam gyerekkoromban. Mindenféle csintevést is elkövettem, édesanyám és édesapám nagy idézőjeles örömére. Még megéltem azokat a szép dolgokat gyerekkoromban, amikor még nem tudtuk mi az, hogy pacilus, még a patakba fürödtünk hakra-bakra a Kalta folyóba, Szentkirályon még volt saját paritjám, amit én faragtam és készítettem bőrből, még volt nyilam is, és horgáztam saját horgászbottal, amit én készítettem Damilból. Úgyhogy voltak nekem csintevéseim, persze, hogy próbáltam titkolni a szüleim elől. Így módon tényleg Tom Sawyer karaktere nem áll messze tőlem. És az a hányattatott sors, amit Tom Sawyer megélt, az a szegregált, társadalmi perifériára szorított gyermek életút nagyon közel áll hozzám. Hát nem bővelkedtünk, dúskáltunk, nem voltam bíborba született gyermek, de ez pont így volt tökéletes, hogy még jobban becsüljem a jelenkoromba bármit, amit kapok a sorstól. És igen, vannak olyan pillanatok, amelyekből én táplálkozom a jelenkorunkban a Tom Sawyer karakter felépítésén, és vissza-vissza emlékezem. Talán az egyik legmeghatóbb pillanat nekem, van egy jelenet, amikor Becky azt mondja, hogy kirándulni mennek. És én azt mondom, hogy hát kirándulni csak a gazdag gyerekek szoktak. Én nem szoktam. Mert volt ilyen pillanat, amikor Kauta Szent Királyon volt egy ilyen lehetőség, hogy egy egész osztálynyi gyereket elvittek Balatonra, testvér, önkormányzat, bármi is lehetett, az akkoriban nem értettem. 10 000 lejt kellett kipakolni gyerekenként. Na most akkoriban átszámolva kb. 6 kenyér volt 10 000 lej. Na de a szüleim mondták azon, amikor hazamentem, hogy hát te nem fogsz menni a Balatonra. Pedig ez csak egy költőpénzszerű történet volt, viszont nem fért bele a családi keretbe. És akkor éreztem, hogy tényleg nem jutok el a Balatonra. 14 éves voltam legelőször, amikor megadatott a sors által, hogy átlépettem a román-magyar határt. Ez egy ilyen romantikus pillanat volt. Sokat nem utazgattam gyerekkoromban, pont emiatt, mert nem volt lehetőségünk rá. De minden olyan jó volt így módon, mert éreztem azt, hogy bár kicsi dolgok vannak, amiből tudunk szó szerint táplálkozni a 7 gyermek, de a szüleim maximálisan mindent ki tudtak hozni. Így módon szinte nem is volt olyan étel, amit én nem ettem meg, vagy ne szeretnék napjainkban. Én nem óckodom semmitől se, mindent megeszek. És nekem még mindig az a véleményem, hogy bizony-bizony a gyermek eszik, ha éhes. Nem kell noszogatni. És megeszi a tökfőzeléket, és a spenótot is, ha éhes. Csak annyi, hogy változik a világ, 3 gyermekes családapaként azt látom, hogy már nem tudom azt áthozni egy kicsit a gyerekkoromból az én gyerekeim számára, amit én megéltem és átéltem, hogy van szükség, van igény a kenyérre, és nem biztos, hogy van kenyér aznap a 7 gyermeknek, hogy még jobban megbecsülni. Ezt próbálom mindenkinek elmondani, minden embernek, és nem csak a színház által, a gondolataim által is, hogy becsüljük meg még jobban azokat a dolgokat, amelyek adatottak nekünk. És a Tom Sawyer pedig egy rettenetesen, robbasztikusan aktuális darab, amiben minden olyan társadalmi problémát felvet, ami aktuális napjainkban. Mindig is volt alkoholizmus, és sajnos mindig is lesz idegengyűlölet. Erdély magyarként ezt tapasztaltuk, szüleink által régebről hoztak történeteket, és azt a kis szentpetersburgi Mississippi partján lévő kis városkát áthozhatjuk bárhova, nem csak Erdélyben, átvihetjük bárhová. Az emberekben sajnos mindig ott lesz az ego, hogy önmagának legyen jó, és nem mindig fontos az, hogy a körülötte lévő embereknek jó legyen. Mindig lesz korrupt politikus. Amíg világ a világ és lesz politikus, mindig lesz korrupció és korrupálható ember. Itt jön a lényeg, hogy ez a darab, hála jó Istennek, jó időbe jött is, egy tökéletes görbetükröt mutat a jelenkori társadalmunknak. Nagyon felgyorsult minden. Mindenki kapar, tapos a másikra, hogy funkcióhoz jusson, és van egy ilyen karakter is, ugye a városelnök úr, aki szintén a pozícióból beszél, és mindig is lesz sajnos rasszizmus. És ezek mind negatív dolgok, negatív energiák, amelyek egy közösséget lehúznak. Az idegengyűlölet, a nacionalizmus, a rasszizmus, a mások nem elfogadása, az mindig a szegénységbe sarjadzik a legjobban. Ott virágzik, benne van. És ez egy zárt közösség, ez a kis közösség, amelyben Tom Sawyer is él. Nem hiába Huckleberry Finnből el akar menni, és el is fog menni. És ez egy ilyen szép példa, hogy nem minden a pénz. Huckleberry karaktere pedig nagyon szépen megmutatja, amikor nem igényeli a pénzt, amit kap. Ettől szép ez a darab, nagyon ajánlom mindenkinek, kicsitől nagyig, mert mindenki megtalálja valamely karakterben a 21. századot. A pénzközpontú, az ego központú világot, és az a helyzet, hogy én azt szeretném mindenkinek ajánlani, kedves szülőknek főleg, és önmagamat is sanyargatom néha, és ösztökélem, hogy próbáljunk kicsit visszabandukolni a gyerekkorunkba, és olyan élményeket adni át a gyermekeinknek, amelyeket Tom Sawyer átélhetett. Nem a csintevésekről beszélek, hanem a természet közelség, kimenni akár igen, lubickolni egy patakba, kincseket keresgélni, menni, felfedezni a természetet, mert igen, múlik az idő, és ha nem töltünk elegendő időt a gyerekeinkkel, akkor a 21. századi Tom Sawyer az egy számítógépes, Half-Craftos és mindenféle gyilkolózós online játékokban top gyerek lesz. Ide fajul sajnos a világ, hogy már nem magától értetődő, hogy a gyermek kimegy magától a friss levegőre, a parkba sétálni, hanem inkább a simogatós telefon, amely lassan mára már okosabb, mint mi vagyunk, és akkor a gyerek persze egy saját kicsi világba beleszületik, és azok kezdve már nincsen emberi közelség, nincsen szeretet, nincsen tolerancia másik iránt. Ezt is karikatúráz az egész darab, hogy mi itt toleránsak vagyunk, van egy ilyen szép dal, és közben nem vagyunk toleránsak mások felé. És pont erről szól ez az osztály jelenet is, és minden jelenet arról szól, hogy egy kicsit jobban figyeljünk a körülöttünk levő emberekre, mert hitjük el, hogyha a körülöttünk levő világ szép és harmonikus, mindenki összhangban van, és az emberek kiegyensúlyozottak, akkor a mi életünk is sokkal jobb lesz. Ha viszont nekünk jó, de mindenkinek rossz, aki körülöttünk él, akkor nekünk se lesz jó. Az biztos, hogy nem.
Itt a ruhászák évre nincsenek csajok, addig iskolának mindenki boldog. Csak a spanyol ruhán, meg a megőcsán, meg a cigány Milán, meg a szegény Csohán, meg a koldus Tini, meg a szeplős Mai, meg a kövér Robi, meg a muszlim Ali.
Olyan érdekes Tomnál az, hogy ugye, hát ő az a gyermek, most itt csupa jó dolgokat mondtunk, de azért a bevállalós gyerek, aggódni kell érte, kiszámíthatatlan, stb. Erre szoktuk mondani, hogy rossz csontgyermek, nem rossz gyermek, hanem rossz csontgyermek. Mit gondolsz, nem tökéletes a közeg, amiben él, nem igazán minták a felnőttek, mégis kik segítenek Tomnak, hogy a jó ember legyen, maradjon, azzá váljon. Miért lettél te mégis jó és becsületes, tisztességes gyerek?
Hát ezen sokat lehetne filózni. Talán ösztönösen bele van ívódva Tom Sawyerbe az, hogy megpróbál jó lenni. Nem mindig jó természetesen, de amikor arról szól a történet, hogy tudja, hogy mi az igazság, óriási veszéllyel jár, de mégis kiáll a saját igaza mellett. Ez egy becsülendő dolog, és egyre ritkább, ritka, mint a fehér holó napjainkban. Ha az önön érdekéről szól a történet, és veszélybe kerül a saját biztonsága, a komfortzónája azáltal, hogy kiáll, nagyon ritka ember, aki megteszi azt a lépést. Mert mindenkinek van egy élethelyzete, és fél abból kimászni. Emberek mennek szembe az online világába, mindenféle közösségi oldalakon, és mindenki azt mondja, hogy ez így van, a másik azt mondja, hogy úgy van, és a média mindent is meg tud csavarni egyik napra a másikra, és akkor mindig az a kérdés, hogy hol van az igazság, és hogy kiállunk-e amellett. Lassan, sajnos már manipulálható az egész világ összlakosságra értendően. Tom Sawyerben pedig az igazság és a jóság, vagy a becsületesség, az szerintem születésétől benne van. Bele van kódolva. Amikor helyt kell állni, és meg kell védeni valakit, és vállalja inkább a verést más helyett, az pedig pont a csibészségből ered talán, hogy minél több szenvedést lát valaki, vagy több problémás ügybe belekerül, annál jobban átlátja, hogy milyen a fehér oldal. Amikor nagyon sok szomorúságba belekerül, annál jobban érzékeli, ha valahogy boldogság, vagy megváltható lehetőség van a dologba. Mert egy edzett gyerek nagyon sok mindenben benne van. Azt látja, hogy akkor van egy lány, aki tiszta lelkű, és ő érte érdemes kiállni. Lehet másokért nem állnak, és nem vállalná a veszélyt.
Milyennek látod Tomnak a jövőjét? Ugye úgy fejeződik be az előadás, hogy megbeszéltek Huckleberry Finnnel, hogy ő elmegy, és ő azt mondja, hogy de neked itt nagyon jó lesz, és neked szép életed lesz. Nem lehetünk örökké csintalan gyerekek, tehát egyszer fel kell nőni. Tom ebben a történetben felnőtt, csendben és biztosan. Boldog jövőt jósolsz neki? Azért az ilyen figurák, mint Huck, fognak-e hiányozni az életéből? Hiszen mindig szükségünk van olyanra, akit szeretünk, és ha mindig nem is értünk vele egyet, de az, hogy ragaszkodunk hozzá, az minket is megváltoztat pozitív értelemben, fejleszt, úgymond.
Biztos, hogy hiányozni fog Huckleberry Tomnak. Dramaturgiailag nézve az életét, 15 évet jósolok, és ő lesz Thatcher bíró. Boldog életet fog élni, és ugyanígy próbálja az igazságot, az igazát végrehajtani. Nagy esély a városelnök urat le fogja váltani a pozíciójából, és megpróbál minél békésebb közeget kialakítani maga körül. És pont ez a csintevések által edzett gyerekből lesz egy olyan tökéletes felnőtt, aki értékeli a hideget és a meleget is. Sokkal jobban értékeli majd a békét, mert tudja, milyen a békétlenség. És sokkal nyájasabb lesz az emberekkel, mert tudja, milyen az, amikor kegyetlen az ember vele szembe egy felnőtt akár.
Nem válik korrumpálhatóvá majd a korrupt felnőttek világában? és most pozíciót adtál neki tulajdonképpen ebben a jövőképben.
Szerintem nem, és pont amiatt, mert volt egy nagy pillanata, amikor ki kellett álljon az igazáért, amikor egy életet mentett meg, egy ember életet, és onnantól kezdően van egy általános elvárás a saját közegétől, hogy ez az ember, ez egy igaz ember, nem fog csalódást okozni nekünk, és pont emiatt Tom érzékeli azt, hogy nyerekbe van, jó értelemben, és nem élhet vissza mások bizalmával. Mert a bizalom az egy ritka kincs napjainkban, és a becsületesség is. Tomnak a leszármazottai is Szentpetersburgban nagy esélye bírók lesznek a Mississippi partján.
Legyen új szebb törvény, amit nem másik el. Kell egy út, egy ösvény, mi a cílik cipel. Hol az összes népnek jár a karékenyér. Hol a bűn nem fekete és nem fehér.
A kolozsvári Polli néni, Vindis Andrea színművész gyakran fordul a kor jellegzetes fenyítő eszközeihez, pofonokhoz és munkaterápiához, de valahogy a szeretete átsejlik a ma keményen kritizálható módszerein. A tiszteletes Lackóvas Róbert keze is hamar eljár, gyakran álszent a viselkedése, de áhított orvosi karrierje tárgyi képviselője, a féltve őrzött anatómiakönyv megsérülése miatti kétségbeesése már érthetőbb számunkra. Orbán Attila helyi politikus és a Ku Klux Klan képviselője. Utóbbi tisztsége nincs hangsúlyozva az előadásban, elhangzik néhány mondat nigger gyújtogatásról, de ennél több nem, lehet, hogy a gyereknézőket nem akarták riogatni az alkotók. Sinkó Ferenc nagyon szépen hozza az Azt sem tudom, hol vagyok, mit tettem típusú Muff Pottert, akibe annyira bele van ivódva a négersége, kirekesztettsége, hogy szinte szó nélkül vállalja a gyilkos szerepét. Kántor Melinda Douglas néje előkelő, elegáns, spirituális himhumikba bonyolódó hölgy némi kuruzsló attitűdökkel és gyakori vicsorításokkal. Nem veti meg a pénzt, pedig mindig is volt neki, és álszent módon örökbe akarja fogadni Huckleberry Finnt, akkor, amikor az komoly kis vagyonra tehetne szert. Fogarasi Alpár játssza Robinson doktort, őt ölik meg a temető jelenetben. Thatcher bíró, azaz Kardos M. Robert a legkarakánabb közülük, természet szeretete és igazságérzete őt akár követendő modellé is emelhetné. Még egy felnőtt szereplője van az előadásnak, Indian Joe. Az ő sérelmeit épp hogy érinti a regény, így a musical is. Ő lesz a gonosz, akitől rettegnek Tomék, és aki Potterre keni a gyilkosságot. Balla Szabolcs remek indián, de ettől függetlenül nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy Mark Twain azzal, hogy az indián tette gyilkossá, negatív minősítést társított Amerika kisemmizett őslakosaihoz. Úgyhogy most muszáj azt üzennem Winnetou-nak, gyermekkorom valamennyi imádott részbőrűjének, és persze Balla Szabolcsnak is, hogy Mark Twain döntés ellenére mi szeretjük őket.
Tanul a bűntudat, a mellkason fárad, lepcses szám, ellenségem szóra kell. Esküszegésért a karom leszárad, tudom én, mégis kockáztatni kell. Mindjárt véget ér, pár perc is ítélnek. Ha én nem, akkor mondd, ki áll fel. Ha én nem, akkor gyáva lett a lélek. Akkor hull porba bűntelen egy fel. Legyen új az állam, ezt meg felejtsük el. Kell egy hely, hol vágy van, hol nem színház a fel. Hol az összes népnek jár a karékenyér. Hol a bűn nem fekete és nem fehér. Legyen új a napfény, és azt én gyújtom fel. Legyen új föld, új ég.
18 tagú szereposztás többi színészei gyerekek, szellemek, zombik. Tom szerelme Becky Román Eszter, és bár a kamaszkori félszeg udvarolgatásokat egy musical nem tudja annyira részletesen hozni, mint egy regény, a két ártatlan fiatal egymáshoz ragaszkodása megható. Joe Harper, aki legtöbbször Tomék körül csetlik-botlik, Buzási András. Százszor jobb karakter, mint a regénybeli, ő az egyik nevetés hullámokat beindító, szerethető figura, az örök harmadik a fiúk csapatában, aki gyakran megszívja. Tőcegi Zsuzsa és Imre Éva, vagyis Sarah és Jessica, ahogyan Imre Éva fogalmazott a sajtótájékoztatón, az a két lány, akiknek nem jött össze. Kicsit frusztráltak és keményen bullyingolók. Daradics Hanna, Páncél Lila és András Gedeon ez alkalommal is nagyon szépen és nagyon pontosan dolgozott, nélkülük nem lennének úgynevezett tömegjelenetek. Utolsónak hagytam Tom Sawyer testvérét, Szidet, akit Kis Tamás alakít. A folyton árulkodó, Tomnak keresztbetevő, amúgy baj esetén gyáván sunyító figura. Kis Tamást alig lehet felismerni, nagyon mást játszik, mint amit megszoktunk tőle.
Egy idő után az ember rájön, hogy ilyen ez a szakma, hogy az embert bedobozolják az alapján, hogy ő mit jelent a színpadon, és elég valószínű, hogy én most 30 évesen nem azt jelentem, amit majd 10 év múlva fogok jelenteni, ha mondjuk nagyon meghíznék, mást jelentenék, és éppen ezért a rendezők nagyon könnyen nyúlnak ahhoz, hogy ha látják, hogy én bizonyos előadásokban bizonyos típusú szerepeket játszom, akkor általában azokat szoktam kapni. Pont emiatt színészileg nagyon izgalmas, amikor az ember kap egy olyan lehetőséget, hogy valami az alkatától, a jellemétől nagyon távol eső jellemet kell megfogjon. Éppen ezért én ezekre a szerepekre kicsit mindig úgy tekintek, hogy belebújok, mint egy ilyen ruhába, és pont ettől nagyon izgalmas számomra. Nem azt mondom, hogy csak a helyzeteket nézem, és mi lenne, ha ez velem történne meg, mert sok előadás esetében úgy dolgozom, hogy azt mondom, hogy ez én vagyok, csak ez velem történik meg ez a helyzet, én arra hogyan reagálnék, hanem úgy képzelem el ezt a szerepet, mint egy ilyen ruhát, amiben belebújok, megfigyelem azt, hogy máshogy jár ez a szereplő, egy kicsit máshogyan beszél, máshogyan veszi a levegőt, és a figyelmemet ez nagyon leköti, emiatt ilyen nagyon izgalmas része ez a munkánknak.
Néha hallunk ilyen nagy hollywoodi színészektől ilyeneket, hogy játszanak egy ilyen furcsább szereplőt, és akkor azt mondja, hogy az alapot az jelentette, hogy volt egy osztálytársam 1-4-ben. És akkor nagyon sok mindent elloptam például a gesztusaiból. Neked is volt ilyen 2-3-4 ember akár, akinek a mozgás kincse, az arc kifejezése, stb. Akár segíthetett, hogy milyen legyen ez a szint?
Azért érdekes, hogy pont ezt kérdezed, mert pont egy osztálytársam jutott eszembe, amikor az egészet elkezdtük. Egy pár dolgot igen róla mintáztam. Nem tudom, hogy észrevetted, de a kezeimet általában így kicsit ökölbe tartom, és így hátrafele, és így járok. Ő járt így, nem fogom őt megnevezni. Én nagyon közel kerültem hozzá, egy nagyon érzékeny lelkű fiú volt. Diszlexiás is volt egyébként. Én most nem csináltam ebből egy ilyen diszlexiás karaktert, de igen, ilyen karakterles volt ebben az esetben is.
Mindig kérdés Szidnél, hogy mi a nála mozgatórugó? Miért kell ő állandóan árulkodjon? Miért kell ő állandóan Tom ellenébe menjen? És nekem ebben az előadásban talán még jobban kijött, mint a regényben az, hogy harcol a szeretetért. Tehát, hogy ezt mind szeretetvágy, elismerésvágy, stb. Mozgatja. Nem egy gonosz gyerek, igaz-e?
Nem egy gonosz gyerek, de egy gonosz felnőtt lehet. Benne van a potenciál. A mi előadásunkban, ahol egy kicsit külön választható a felnőtteknek a világa és a gyerekeknek a világa, és látszik, hogy a felnőttekben van egyfajta ilyen kattantság, legtöbb karakter esetében el van túlozva. Szerintem a gyerekek esetében talán nálam érződhet az, és a végén is ugye, amikor a pénz után kapkodunk, akkor Pusinak az volt a döntése, hogy a felnőttekkel együtt én is a pénz után megyek, ami egy olyan döntés, hogy valószínűleg én is egy olyan felnőtt leszek, aki aztán beáll ebbe a mókuskerékbe, és nem lesz szabad az előadásunk nézőpontjából, de az alapvető mozgatórugója ez a szeretetéség, az, hogy bár Polinének ő a kedvence, de igazából valahol ugye van két temetés, ami egy ilyen keretbe helyezi az egészet. Én mind a két temetésen úgy vagyok, hogy nem hiszem el, hogy megint Tomás miatt sírunk, Tomás szeretjük. És van egy ilyen mozgatórugója, igen, ennek a szereplőnek, hogy a lányok se nagyon figyelnek rá, mindenki szivatja, és éppen ezért alakul ki benne ez a fajta figyelemészség, hogy figyeljetek rám is, és éppen ezért árulkodik, és inkább a felnőttek világához próbál csatlakozni, és ezért valahol a két világ között van, a gyerekek és a felnőttek világa között.
szerinted ez a megfelelési kényszere fog belőle olyan felnőttet csinálni, mint azok, akiket nem föltétlenül kedvelünk?
A megfelelési kényszer és az, hogy nem kap elég figyelmet, és éppen emiatt valahogy nem tud kialakulni benne az a reflex rendszer, hogy igazából azt gondolom, hogy az ember kicsikorában sok szeretetet kap, az fejleszti őt oda, hogy kialakuljon egy olyan erkölcsi rendszere, ami szerint ő jó ember tud majd lenni. És persze ott van a vallás, ez egy nagyon vallásos közösség, de azt érzem, hogy például Szíd esetében ez a vallás, ez egy ilyen ragasztás, ő csak a formáját érzékeli ennek, a tartalmát annyira nem. De igen, a Szídből ezért lesz egy ilyen rossz felnőtt majd.
De szerinted nem az az egész mikrotársadalom, ami a színpadon van, egy kicsit ilyen formákhoz ragaszkodó, de nem föltétlenül ugyanazt gondoló csapat? Beleágyazódunk bizonyos sémákba, azokat nyomjuk életünk végéig, és amíg nincs olyan helyzet, ahol kérdőjelek szülessenek bennünk, addig jól el vagyunk azokkal a sémákkal, és hogyha a séma hibás, akkor is jónak gondoljuk azért, mert hogy a környezetünknek ez a sémája. Tehát, hogy nehéz kimozdítani az embereket, nem valahol a társadalom problémája az, hogy ilyen helyzetbe kerülnek gyerekek, mint Szíd, hogy ilyen szerepkört vállaljon fel például, azért, mert ők is ugyanazt csinálják.
De igen, és igazából ez egy mintakövetés. Szíd is, mivel ezeket a mintákat látja, valószínűleg ezért követi ezeket, de a történet szerint például Tom vagy Huck, ők valahogy ki tudnak törni ezekből a mintákból, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez neveléstől függ, vagy ez egy alapvető adottság, egy alapvető ilyen természet, amivel születik az ember. Ez mindig nagyon érdekes a természetnek a kérdése, hogyha belegondolok, ha van két kutyám, lehet, hogy mind a kettő magyar vizsla, volt több magyar vizslánk, most nemrég halt meg az egyik, de azelőtt volt még két másik a nagyszüleimnek, és annyira más volt mind a kettő, pedig mind a kettő magyar vizsla volt, és ugyanazt a nevelést kapta, de valahogy az egyiknek egy nagyon játékos természete volt, a másiknak meg érződött, hogy egy ilyen befele forduló introvertált természete van, valahogy azt tapasztalom, és munka közben ez így tud működni, az ember ebbe belegondol, hogy persze vannak a mintakövetések, amiről a pszichológia is szól, hogy a gyerek mit tanul meg a szüleitől, az, hogy hogyan viszonyul a férfiakhoz és a nőkhöz, az alapján, hogy mit lát az édesapjától és az édesanyjától, de alapvetően van egy olyan alapvető természete az embernek, amivel születik, hogy van, aki játékosabb, van, aki lobbanékonyabb, ez van, amikor tanul, de van, amikor egy vele született adottság.
Én azt hiszem, hogy Szíd egy kicsit gyávább lelkületű, mint például Tom, nem is annyira bevállalós, véleményét sem vállalja annyira fel. A közeg pedig az, hogyha nem csinálom jól, kapok két pofot. Nem tudom, hogy ki tudna-e bontakozni szerinted, hogyha nem volna benne több félsz, amiatt, hogy kapok a fenekemre, vagy nem kapok ölelést, vagy nem kapok elég kaját, vagy ki tudja még hányfajta büntetésmód van. Tehát, hogy azért ez egy olyan hagyományos világ, ahol a büntetés olyan simán és természetesen jön. És nem minden gyerek viseli jól. Én úgy gondolom, hogy van valami genetikailag Szídben, de mivel ő nem annyira lázadó típus, azért valahol az ő fejlődésébe beleszól a környezet ilyen értelemben is. Látsz egy ilyent benne?
Látok egy ilyent, de például a regény alapján, mondjuk nálunk nem, te láttad kívülről, én belülről már annyira nem érzékelem, mert nagyon régóta csináljuk, hogy Tomás, ő pont egy olyan gyerek a regényben, aki annyira meg van szokva a verésre, hogy rendesen már kéri a verést. Amikor valami rosszaságot csinál, mondja Polininek, hogy ugye megversz? És Polinini azért adja neki azt, hogy nem, most nem verés lesz, hanem a büntetés az lesz, hogy le kell fessed a kerítést, hogy ő bírja a verést, mert ő valahogy egy ilyen természet, és hiába vagyunk testvérek, én meg egy olyan természet vagyok, aki kifejezetten nem szeretem a verést, és ahol csak tudom, megpróbálom a verést kikerülni a forma szintjén, de ott belül meg ilyen nagy szeretett ésség van, amit az előbb is említettél.
Lássuk, Puskás Zoltán hogyan vélekedik a szereposztásról, ki esetében döntött biztos recept ellenében.
A Tamásnál mindenféleképpen, mert nagyon sok előadásban ezt a nagyon macsó, nagyon férfi figurát, karaktert nyomassák vele. Úgy éreztem, hogy a Tamásnak már lehet, hogy kiárna, vagy esetleg jól este neki épp az ellenkezője, ez a nem, hogy nem férfi, ez a kis gennyes, kis besúgós, másfajta figura. Ő mindenképpen a Windisnél, és az volt a szándék, hogy nem a kedves, hanem inkább a keményebb, a szigorúbb. Van egy csőlátása, és ő abba hisz. Nála is volt egy ilyen szándék, hát jó, persze, aztán fellazítja egy daldát, az a gyerekkoráról szól idézőjelbe, a Melusnál is. Próbáltam, hogy nem a csipogós, hanem inkább ez a mélyebb, másfajta eszközrendszerrel próbáljuk megoldani. Aztán a két csajnál is, a Zsuzsánál is próbáltam, úgy gondolom, hogy ez a nagyon temperamentumos, ez a nagyon latin, ez a nagyon szappanoperás, ez a nagyon gyúrékony. Az Évánál meg arra próbáltunk törekedni, mert amikor kiosztottam, akkor nem láttam még a félreértést, és mondtam neki, hogy vigyázzunk arra, hogy nehogy találkozzon a kettő. A Robinál is inkább a mélységeit próbáltuk keresni a papnak, és nem ezt a kifelé mutogatós, amit nagyon jól tud csinálni, hanem megpróbáltuk megfogalmazni, hogy traumákkal rendelkeznek a felnőttek, és hogy mindegyiknek megvan a maga problémája. A musicalen belül is, ugye? Sajnos nem tudjuk kifejteni, meg nincs ennél sajnos egy mély lélektani dolog, de ahol volt rá lehetőségünk, ott igyekeztünk. A kopasszal én nem dolgoztam egyébként, de ő meglepetés volt számomra. Láttam én előadásba, de nem annyira emlékeztem rá. És valamint úgy éreztem, hogy ő ez a furcsa polgármester figurára talán jó lehet. És akkor így tovább.
Itt Isten boros háta mögött, honnan gond régen elköltözött. Várjuk árván szegényem a még, hogy holnap minden elég. Voltunk jók, mégis küzdek tovább. Hullám lettünk, igen át sose vár. Rég nincs köztünk se jó, se derék. De holnap minden elég.
Daradics Hanna és András Gedeon első ízben dolgozott Puskás Zoltánnal, hiszen ők ketten, illetve Páncél Lilla a kolozsvári társulat legfrissebb tagjai. Jó mozgású, energikus, fegyelmezett színészek, más produkciókban is kedvelem őket, most is nagyon szeretem. Daradics Hanna és András Gedeon színművész mesél a Tom Sawyerről.
Pusi hozott egy olyan fajta lendületet, meg nyitottságot, ami engem egyből beszippantott, mert egy olyan nyitott rendezőről beszélünk, aki a színészre kíváncsi, meg az egészet úgy fogja fel, mint egy mulatság, de a jó értelembe véve. Tehát nem egy ilyen betokosodott, nem tudom, ilyen konzervatív emberkéről beszélünk, hanem egy játszótársról, ami egyből beinvitált engem például a játékba, és ezáltal a csapattal is nagyon koherensen tudtunk működni. És amit én kiemelnék, az például a koreográfus, a Gyenes Ildikó, akivel együtt dolgoztunk az első részébe a próba folyamatnak, akivel tényleg egy olyan szintet ütöttünk meg szerintem, ami bravúros tud lenni magába az előadásba is, hogyha hülyek maradunk ahhoz, amit akkor megtanultunk és átvettünk tőle.
Ami számomra nagyon izgalmas volt az, hogy szabad kezet adott nekünk diákokként, hogy keressük meg a saját figuránkat, a saját megéléseinkből esetleg, vagy suliból, hogy milyen diákok voltunk, vagy milyen csíntevéseket követtünk el esetleg egymással. Számomra egyébként egész kellemes élményeket hozott fel a suliból, meg Ildikóval fantasztikus volt dolgozni. Az, hogy egy koreográfussal úgy dolgoz, hogy kotta van a kezében, és szünetre, és hangra, és mindenre pontosan megmondja, hogy milyen mozdulat, mikor van valami, szenzációs. A zenéről nem is beszélve, tényleg fantasztikus zenét írtak a fiúk. Nagyon jól érzem magam táncolni benne a többiekkel, a közös energiát, ez mind olyan jót tesz.
Mikor máskor mesélhetnétek lelkesebben arról, hogy melyek voltak azok a főbb gyerekkori emlékeitek, amiket akár a mába is elhoztatok, ha nem éppen egy ilyen szerep felépítésekor, és visszakérdezek most Hannához, egy milyen figura jött számodra így a múltból, aki a színpadon te vagy gyakorlatilag?
Én mindig a fiúkkal barátkoztam a suliba. Mi együtt fogtuk a gőtéket az udvaron, meg együtt fociztunk, meg én tényleg mindig a fiúkkal barátkoztam főképp. És hogy nekem pont innen jön, hogy Siddel barátkozok, vagy Stoner Jimmy-vel. És hogy nekem ez így fantasztikus élmény volt, hogy még mindig azt a fiús kislány énemet, de ugyanakkor valamilyen szempontból azt a sebezhető bénemet is, mert hogy ugye attól a tiszteletestől mi rettegünk végig, hogy bánthat. De ez a kettőnek a kombinációja így valahogy újra létrejött bennem, és én nagyon élveztem.
Valamilyen féleképpen rezonál a kis karakterem, azzal, amilyen voltam a suliban is, mert én az iskolában mindig a külön Lőnc voltam, aki egyedül görizett, vagy verseket írt, vagy az osztály fekete báránya volt, és akkor talán olyan értelemben tudom ráhúzni ezt az előadásban látható szerepemre, hogy jójózik, és így egyedül van, de amúgy a társaságnak a része, de belső monolóként mindig is olyan értékekből táplálkozom, hogy ez a srác, ez így együtt érez Tom Sawyerrel, meg a Huckleberry Finnnel, de valójában neki nincsen egy olyan hangja, mondjuk nem azért, mert hogy nem énekel szólót, hanem konkrétan, hogy egy ilyen különcféle kis figura. Nyilván abból táplálkozunk, ami volt, de ettől függetlenül meg mégis bejön az a tényező, hogy ez egy 19. századi regény, aminek alkalmazkodnia kell a mi elképzelésünkhöz, a Pusiéhoz, de összességében én azt gondolom, hogy szinkronban volt a két film.
A te figurád is egy picit, mintha távolabbról szemlélné a dolgokat, még fel kéne nőjön ahhoz, aki Tom Sawyer most. De akkor hogy lesz, hogyha eltelik még 4-5 év, akkor állást foglal, nem tudom, a pap ellen, vagy lehetnek ilyen kis elágazásai akár a te figurádnak is?
Most nem akarok köntört falani, de én mindig is arra gondoltam, hogy az én figurám, nem tudom, pár év múlva biztos, hogy alkoholista lesz ebbe a környezetbe, mert hogy ez egy nagyon dogmatikus vallás által leuralt kis közösség, és alapjáraton nagyon konzervatív társaság, különcöket ugye megkülönbözteti, ugyanúgy, mint a más rasszú embereket, vagy képviselőket, ugyanúgy például az olyanokat is, mint a Tom Sawyer, aki alapjáraton egy csodabogár ebbe a közegbe, azonnal kiközösíti, mint az iskolatársaiból nagyon sokan a regényben is, és én azt gondolom, hogy az én karakterem például biztos nyúl valamilyen kompenzáláshoz, majd nem tudom, hány év múlva, mert hogy valószínűleg elkezd a vasúton dolgozni Wisconsinba, amikor az időben az járt, hogy újították a vasutat, csak alkoholista lesz, mert hogy nem tud megnyilvánulni művészként egy ilyen betokosodott konzervatív közegben például.
Én valahogy úgy tudom elképzelni a figurámat, vagy legalábbis amit belülről megélek, hogy én mennék a Huckleberry Finnnel, követném az ő útján, hogyha esetleg egy csapata tudnánk lenni, akivel ő az elképzeléseit, meg az értékeit, amit a továbbiakban képvisel, hogy azt közösen képviseljük, akkor én ezzel tudnék menni. Mert az ilyen nagyon leegyszerűsített, lebutított gondolkodás, és hogy mindig arra megyünk, amerre fúj a szél, én ezt nem szerettem soha. Én szeretek tovább belegondolni a dolgokba, és menni azután, amit én elképzelek, és amit a saját értékrendem szerint elhelyezek.
Mit gondoltok arról a vágyott szabadságról, ami ugye a zenék szintjén is megjelenik? Nyilván, hogy sok minden lehet a velejárója, de egyszer csak az ember úgy dönt, hogy akkor én most kilépek, és azt mondom, hogy, vagy mi minden még.
Én azt gondolom, hogy ehhez kell nagyon sok minden, de amit itt a Huckleberry csinál tulajdonképpen az, hogy ő búcsút mond ennek a közösségnek, amiben a szabályrendszerében nem akar beilleszkedni. Ez egyfajta ilyen remete, vagy nem tudom milyen életmód, amit napjainkban szerintem butítóan nehéz megcsinálni, mert hogy egyszerűen annyira ki vagyunk szolgáltatva a rendszernek, a munkahelynek, a közösségünknek, amiben benne élünk, pláne kisebbségi magyarként. Ugye már az is nagy dolog, hogy kisebbségiként hova mész ki, ahol még kisebb leszel, vagy nem tudom mi. Tiszteletre méltó egy ilyen húzás, és magában az előadásban talán a néző ezzel rezonálhat, hogy igen, basszus, mi van a 21. században, mit jelent szabadnak lenni, mert ez egy annyira körmönfont kérdés, hogy szerintem a szabadság a pillanatainkban rejlik. A mindennapokban, talán a reggeli kávéban, talán abban, hogy tudok esetleg sétálni délután valakivel, akivel jól érzem magam, vagy egy színházi előadás, ahol tud szárnyalni a fantáziám nézőként. És ennek helye van szerintem, és talán a Tom Sawyer családi musical is egy picit ezt így fel tudja gördíteni.
Tudnék Gedeonnal menni abban, hogy tényleg ez egy hatalmas lépés, amit ő megmer hozni, és azért tudok ennyire menni vele, mert a szüleim is ezt a lépést meghozták, amikor kiköltöztünk az erdőre, tehát se szomszédok, se semmi, és ugyanez volt, hogy mindig megkérdezték az emberek, hogy de nincsenek hátrányosabb helyzetben a gyerekeitek, és nem, mert egy fantasztikus gyerekkorunk volt, és tényleg a szélnek a fúvásától, a pataknak a csobogásáig, a madaraknak a csicsergéséig mindig mindent meg tudtunk csodálni, és azt gondolom, hogy ezt hozom onnan gyerekkorom, hogy reggel, amikor sétálok, akkor maga az épületeket meg tudom csodálni, az embereknek az arcait reggel, és ez a szabadság, hogy be tudod fogadni a világot tiszta szívvel, meg tiszta elmével.
Yeah.
hogy érzi magát Tom Sawyerként Marosán Csaba színművész.
Rettenetesen jól érzem magam, és pont a csapatról beszélnék egy kicsit, hogy a rendezőnek nagyon-nagyon jó szeme van. Olyan szereposztást alakított ki a társulatból, ami tökéletes az utolsó milliméterig. Tudta, hogy kiben mi van. Az a helyzet, hogy nagyon jó karaktereket hozott minden kollégám, és igazából ez egy összjáték. Tom Sawyer sehol nem lenne, ha nem lennének olyan tökéletes kollégáim, akik mindenben ott vannak, játékos kedvűek, és tényleg számíthatunk egymásra. Ez egy nagyon fontos dolog, mert el kell ismerni azt, hogy egy darabban nagyon sok háttér ember van, akár megemlítve a koreográfustól, egészen a világosító kollégákig. Persze a rendező úgymond, aki összefogja az egészet, de a kollégáim, ha nem lennének szó szerint legények a gáton, amikor kell, akkor ez a darab nem hiszem, hogy lenne ilyen sikeres. Mert ők teremtik meg azt a milliót, amelybe bele ágyazódik aztán Tom Sawyer, mint karakter. Úgyhogy emiatt is hatalmas köszönettel tartozom a kollégáimnak, mert csodás emberek, nagyon szeretem őket, és hosszú életet jósolok ennek a darabnak. És nem amiatt, mert én vagyok Tom Sawyer, félre ne értse a kedves alkotó, mert nagyon nem erről van szó, hanem amiatt, mert nagyon aktuális. A közönség biztosan, hogy fejlődik az 1 óra 40 perc alatt, míg bent ül, biztosan, hogy kialakulnak majd gondolatok, amikor hazaindul az ember, vagy legyen az gyerek, mert elgondolkodik, hogy érdemes-e kiállni. Hogyha egy gyermek kiáll majd egy osztály elé, úgyhogy mindenki azt mondja, hogy ez nem úgy van, és ő azt mondja, hogy igaza van, és kiáll, és kockáztat, már megérte ez az eladás. De nem csak gyerek, legyen felnőtt az, egy munkahelyen, vagy bárhol, amikor igazságérzetünk van, és megszólal a lelkiismeret csengője a lelkünkbe, hogy Csabikám, most kéne felszólalni, mert ha nem, akkor bűnösök közt cinkos, aki néma, és te is bűnös leszel, ha hallgatsz most. Mert ahogy felnőtté válunk, lassan-lassan egyre jobban szokunk ahhoz, amilyen a világ, egyre jobban edzettebbek leszünk a hazugságokra, hát majd lesz valahogy hónap, most nem kell most pont nekem felállni, és szülünk, hogy ez nem így van. De így van. Azt mondják, hogy egy fecske nem csinál tavaszt. Én nem szeretem ezt a pesszimista közmondást. Szerintem egy fecske is tud tavaszt csinálni. És mondjuk azt, hogy mi vagyok én, egy csepp vagyok a tengerben. Ne. Sok millió milliárdnyi cseppből tevődik össze a nagy világóceán. És erről szól az életünk is, hogy ne képzeljük azt, hogy csak annyi vagyunk, amennyi látszik belőlünk, a két szem és a száj, a fej. Annál sokkal többek vagyunk, elhivatottak vagyunk egy szakma iránt, egy család iránt, egy közösség iránt, és ha megálljuk a helyünket, akkor az sugárzik másokra is. Erről szól a Tom Sawyer és az egész darab, nagy mondatot mondok, de a színháznak is ez a feladata évezredek óta. Mindig az volt a lényege, hogy valamit adjon a nézőnek. Legyen mondani valója, és az ember úgy menjen haza, hogy nevetve, édeskeserűn, de érezve azt, hogy ez most ütött jó értelemben, most elgondolkodtatott ez a darab. Mert szavak sarjadzanak mindenben, és gondolatok. A közönség pedig elengedhetetlen egy ilyen eladásban. Ha nincs közönség, akkor nincs színház sem. A közönség számunkra a másik főszereplő. Úgyhogy én minden kedves embernek ajánlom ezt a darabot, jöjjön és nézze meg, találkozzon Huckleberry Finnnel, Tom Sawyerrel és a többi csibész gyerekkel, meg a felnőttekkel is.
Végül Puskás Zoltán rendezőtől kérdeztük meg, hogy elégedette magával a közös munka végeredményével. Sikerült-e minden réteget felfejteni, amit szeretett volna?
Nagyon sok dolog megvan ugye említve. Talán lehet, hogy túl sokat is akartunk mondani, és lehet, hogy elveszett a vezérfonál, nem tudom. Én nagyon elégedett vagyok azzal, hogy ahogy a színészek dolgoznak, és az egész színház dolgozói dolgoztak, de tényleg. Azt hiszik, hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen patetikus butasága részemről, vagy mint nyalok, vagy nem tudom, de tudod, amikor úgy a háttérben is, akik nincsenek benne a produkcióban, hogy jön a fényes, akivel együtt dolgozok mindig, mert ő ezt a műfajt nagyon jól csinálja, meg össze vagyunk nőve, mint a Gyenessel, és azon kívül még a két fényes fönt dolgozik előadás közben. A másik fényes, az pedig a ködgépet kezd, szóval hogy az egész színház olyan szívügyeként kezelte ismét az előadást, hogy jó, persze, tudjuk musical, jó, tudjuk könnyű műfaj, jó, tudjuk vidámság van, oké, de tudom, látom, hogy a színész nagyon oda teszi magát, és nagyon meg akarja a feladatát oldani, és ugyanúgy az egész színházban a háttér személyzettől kezdve mindenki. Ez nagyon szép dolog, mert a régén úgy tanultam, hogy a színház arról szól, hogy mindannyian egy ügyön vagyunk. hogy az utolsókig nem adjuk föl, csináljuk, és ameddig lehet, javítjuk, pofozzuk. Hát aztán vagy összejön, vagy nem, de hogy ha mi úgy érezzük, hogy megtettük a dolgunkat, akkor szerintem talán van látszotta, vagy nem tudom. Aztán ugye az is látszik az előadásokban sokszor, hogy szeretik, vagy nem szeretik. Sajnos a színészek. És nekem az annyira szép dolog, hogy előadástól függetlenül jó vagy rossz, vagy eldönti a néző, és szívejog, és tisztelem mindenki véleményét. De hogy amikor látod azt, hogy ez a 18 ember mennyire szeretettel csinálja, közben olyan előadásokban vannak, és olyan szerepeket játszolnak, ami most itt ez számukra oké, kihívás, hogy valami más, de azért nem egy Hamlet, vagy Édes Anna, és az a kicsiket is mind meg akarja oldani, ez a csoda. Mert nem az van, hogy jó, van 8 mondatom, és jó, mert elmondom, hanem mindenki azt meg akarja oldani, és ilyen színházba iszek.
A kolozsvári Tom Sawyer musicalről beszélgettünk az alkotók közül néhánnyal. Bemutató után nem tudtunk kiegyezni abban, hogy vajon kellene-e korhatárt szabni az előadásnak. Az biztos, hogy bizonyos rétegei miatt nem nagyon kicsiknek való. Én arra jutottam, hogy azoknak való, akiknek a szülei nem akarják kipipálni az esti mesét ezzel a produkcióval. Azoknak a családoknak, ahol a gyermekek kérdezhetnek, és fognak, ahol akár órákig is beszélgetnek arról, hogy mit jelent az elfogadás, az igazság, a becsületesség. És arról, hogy miért annyira csodálatos gyermeknek lenni. A Tom Sawyer legközelebb március 23-án, vasárnap este 7 órától látható, válasszák bátran, sokat lehet rajta nevetni is. Ferenc Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet, Gergely Zsuzsát hallották.
Szabad csak az, akit nem butít szó, akit nem fog meg magát. Szabad csak az, kinek nem mondják, kussol és fog be a szád. Szabad csak az, kinek nem szabják meg, mit lehet, mit muszáj. Szabad csak az, kinek otthon a folyó, és otthon a táj. Szabad csak az, akit nem vakít ki, akit nem gödör a vágy. Szabad csak az, aki egyedül szállhat.